Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ma este is. Tegnap a reformáció hatása a tudományra kérdéskörét vettük egy kicsit górcső alá. Ma este egy újabb érdekes történettel szembesülünk. A reformáció hatása a protestáns egyház zenére. Ma ezt vizsgáljuk, és aki kalauzol bennünket, az dr. Ordasi Péter, főiskolai tanár, karnagy testvérünk, gyülekezetünk tagja. Át is adom a szót neked, Péter.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy olyan alkalomból, ami nekem is ünnepet jelentett maga a fölkészülés is erre. Megmondom, ilyen összefüggésben nem tekinti minden napát az ember az egyházi zene történetét. És olyan sok csodára akadtam, aminek csak egy részét tudom ma este megosztani a testvérekkel, mert hiszen 20 emberöltő muzsikája és zenei fejlődése, újítása nem férhet bele egy egyórás elbeszélésbe, főleg, hogyha meg is akarjuk hallgatni egyik-másik kiemelkedő darabját ezeknek a dolgoknak. Nem is húzom az időt, csak annyit szeretnék mondani, hogy két olyan forrás volt, amit mindenképpen meg kell említenem. Az egyik Kamp Salamon munkái, főleg a bachi életművel kapcsolatban, és Luther zenei nézeteivel kapcsolatban. A másik pedig Péter Éva kolozsvári kollégának a magyar református gyülekezeti ének történetével kapcsolatos dolgozata. Ez a kettő volt a fő forrásom. Persze másokat is néztem. És hogyha megengedik a testvérek, engedjék meg, hogy ülve folytassam, egyrészt azért, hogy kezelhessem a vetítőt, másrészt pedig lehet, hogy a végén már le is kéne ülnöm. Köszönöm. Elsősorban ha a hatását vizsgáljuk egy új kezdeményezésnek, akkor a forrást kell megtekintenünk, hogy miből indult ki. Na most azt mindannyian tudjuk természetesen, hogy 1517. október 31-e az a dátum, amivel ez a történet elindul. Valójában azonban Luther életében már korábban megkezdődött az a változás, ami a zenéhez való viszonyában kifejeződött. És itt most engedjék meg, hogy Kamp Salamon cikkét idézzem. Luther zenefelfogásának forrása Augustinus, aki a zenét Donum Dei, az Isten adományának tekinti. Amikor Luther azt írja, Musik ist Gabe Gottes, egyértelművé teszi, hogy a zene nem sciencia, tudomány, hanem mindenek előtt kreatúra, mégpedig Isten teremtménye. A zenén keresztül lehetősége nyílik az embernek arra, hogy a felfoghatatlan isteni bölcsességre lásson, és a teremtő arcának vonásait megpillantsa. Az Isten bölcsessége hangzatokban és harmóniákban válik felfoghatóvá, melyek létrejötte számarányokban fejezhető ki, ahogy a bölcsességek könyve 11. fejezetének 20-24. Versében olvassuk, te mindent mérték, szám és súly szerint rendeztél el. Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti. 1530-ban Luther a zenére vonatkozó nézeteit így foglalja össze röviden. Szeretem a zenét, mert az egy, nem az emberek, hanem az Isten adománya. Kettő, mert a lelket megvidámítja. Három, mert elűzi az ördögöt, négy, mert ártatlan örömöt, boldogságot teremt. És eközben eltűnik harag, vágyakozás és önhítség. A teológia után a zenének adom az első helyet. Ez Dávid és az összes proféták példáján könnyen belátható, akik minden mondani valójukat versekben és énekekben fejezték ki. Egyértelmű, azt mondja, a teológia után a zenének adom. Calvin is nyilatkozott a zenéről, mégpedig Genfben 1543. június 10-én fogalmazta meg először az ő zenéről való hitvallását. Calvin tehát. Tapasztalatból tudjuk, mekkora ereje és hatalma van az éneknek arra, hogy az emberi szíveket Istennek még forróbb, még szenvedélyesebb, buzgó segítségül hívására és dicséretére indítsa és gerjessze föl. Arra magától értetődően nagyon is ügyelni kell, hogy az éneklés ne legyen a féle könnyedén csapongó, hanem legyen benne súly és fenség, amint Ágoston egyházat atya mondja, ő is Ágostonra hivatkozik. Vagyis tehát nagy különbségnek kell lennie az asztali és a házi muzsika, meg a zsoltár között. Amarra vigadnak az emberek, emezt pedig a szent gyülekezetben éneklik, Istennek és az ő angyalainak színe előtt. Folytatja. Sok dolog van, ami alkalmas felüdíteni és gyönyörködtetni az embert, de a zene ezek között vagy a legelső, vagy legalább az egyik legfőbb, nem is gondolhatunk egyebet, mint hogy egyenesen erre a célra ajándékozta az Isten. És még egy harmadik gondolatot idézek Calvintól. Ám de igazán mondja Szent Ágoston, senki nem sem tud Istenről méltóképpen énekelni, csak az, akit ő tanít meg erre. Ezért akármerre keresgéljük is körös körül, sem jobb, sem Isten dicsőítésére alkalmasabb énekeket nem találunk, mint a Dávid zsoltárait, amelyekre maga a Szentlélek tanította meg őt. Amidőn tehát ezeket énekeljük, bizonyosak lehetünk abban, hogy e szavakat maga Isten adja szánkba, mintha csak ő maga énekelne bennünk, önnön dicsőségét magasztalva. Egyértelmű tehát, hogy nem valami ilyen lapaljára való, és akkor még énekelgetünk is az ő elképzelésük erről, hanem az, hogy hát még egy másik gondolat, hogy a zene az az imádság, amíg a szívünk közepébe fúrja bele, ez Calvin szava, bele fúrja a szavakat. Tehát, hogy most ez valami olyan megdöbbentő, hogy mennyire elfelejtjük mai életünkben. Még egy megfontolandó van Calvin szavában, hogy ugyanis nem minden zene való az Isten dicséretére. Tessék csak belegondolni manapság. Hány olyan zenét hallunk, vagy hallhatunk protestáns és katolikus templomokban, amiknek az eredete a világi szórakozó hely, és arra húznak legtöbbször nem is igazán veretes, hanem ilyen bugyuta verselésű szövegeket. Én korábban így mondtam ezeket, mikor növendékeimmel beszéltünk róla, hogy ilyen Jézus mozgalmi dalok. Na most szóval a lényeget nem érintik, hanem csak szajkóznak bizonyos kifejezéseket, tartalom nélkül, és a zeneinek sincsen semmi olyan tartalma, ami fölemelné a lelkünket. Na most az ilyennek én még a templomon kívül se örülök, a templomban pedig kifejezetten szentségtörésnek tartom. De nem csak én, hála Istennek, azért vannak így mások is. Nos, tehát ez volt az az alap, amiről elindultak, és azért még egy dolgot el kell mondanom. Kettejük között a zenéhez való viszonyulásnak van egy nagy különbsége. Luther Márton szerzetes volt. A szerzetesi életnek az a része, hogy minden nap 3 óránként 3x3 zsoltárt elénekelnek. Ez benne van a rendtartásban. Ez az, és amíg a 150 zsoltárt nem tudja valaki, addig csak jelöltként vehet részt, tehát nem is veszik be. Tehát egy olyan fajta zenei gyakorlattal rendelkezett már, hogy nyilván volt arra lehetősége, hogy ő ezeken az alapon énekeket, dallamokat és szövegeket is készítsen. De nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy meg tudta válogatni, hogy mi az, amit az evangélikus istentiszteletben lehet jól használni, és építi a gyülekezetet. Induljunk tehát el ezzel. Ők azok ketten, akikre leginkább kell hivatkoznunk, amikor az egész Istenhez való viszonyunkat megváltoztatták. Nos, Németországban a lutheri reformációnak a zeneiségét elsősorban a német korál határozta meg. Korál összefoglalóan protestáns egyházi népének, de hogy honnan vették ezeket? Hát több forrása van. Itt ez a táblázat azt mutatja, hogy bizony a gregorián énekek dallamai gyönyörűek, és a szövegei is alkalmasak voltak. Nyilván lefordították ezeket németre. Nyilván Luther nem csak a Bibliát fordította le, hanem ezeket a szövegeket is, és alkalmazták a gyülekezetet. Itt az van, hogy a Nun kommt der Heidenheiland, egyik legismertebb népek megváltója kezdetű dallam, az a Veni Redemptor Gentiumnak, a himnusznak a fordítása, és a dallamilag is, majd látni fogjuk. A Veni Creator Spiritus egy másik himnusz, Komm Gott Schöpfer Heiliger Geist lett a német szövege. És a szekvenciák ugyanígy a Christlagin Todesbanden, a Victime Paschali Laudesből lett. Más gregorián énekekből is, miseénekből is lett koráldallam, de majd azt is látni fogjuk, hogy milyen átalakuláson megy keresztül, mert nem pont ugyanúgy lett. Világi dalokból is. Na most itt rögtön az előzővel, mintha ellentétben állna az, amit mondottam, hogy például az Iszák Innsbruckjából az Ó Welt, ich muss dich lassen, ó, világ, el kell hagyjalak. Eredetileg az volt, hogy Innsbruck, el kell válnom, el kell vándorolnom. De ennek az érzelme, a búcsúzás érzelme az benne lehetett, de itt már a világtól búcsúzik, és ezt a dallamot Bach a mindkét passiójában fölhasználja, mint korál dallamot. Aztán mondhatnám tovább, az O Haupt voll Blut und Wunden, az a Hassler egyik világi dalából, Mein Gemüt ist mir verirrtből származik. Ez pedig éppen a Máté passiónak a fő korája, hatszor dolgozza föl Bach, hat különböző harmonizálással, mindig a passió helyén megfelelő érzelmi töltéssel. Tehát azt kell mondani, és ezek voltak az alapok. Ehhez képest aztán jöttek Luther és mások saját dalai, ilyen például Luthernek az Erősvár a mi Istenünk, Ein feste Burg ist unser Gott. Hogy hogyan alakítják át ezeket a dallamokat, arra lássunk itt egy példát.
Veni Redemptor Gentium, ostende partum virginis.
Így kezdődik. És ez pedig
Nun kommt der Heidenheiland, der Jungfrau und Kind erkannt, dass sich wundre alle Welt, Gott soll Geburt ihm bestellt.
Mint egy négysoros népdal, sokkal rendesebben, hogy szabályosabban tagolva, és az zárlatai is pontosabban követik a későbbi, tehát a 16. század vége felé bekövetkezett hangnemi rendet. Tehát lényege a dolognak, hogy nem pontosan ugyanúgy, nem nagyon szabad ritmussal, hanem kötött ritmussal, és a szöveget pedig lehetőleg hűen, de azért a német nyelv súlyviszonyai szerint alakítva a dallammal együtt. Tehát megújították ezeket a dallamokat, és úgy vették át. Beszéljünk egy kicsit ezeknek a feldolgozásáról is. Nyilván úgy kellett ezeket az énekeket megtanulniuk hallás után, hiszen tudjuk, hogy Kottát egyrészt laikus emberek nem olvastak, tehát a gyülekezet tagjai nem olvastak, másrészt viszont nem is volt Kotta, nem, amit kézbe adhattak volna, tehát ezeket az énekeket hallás után, mint a népdalokat úgy kellett megtanulni egymástól, nem véletlen a neve is, hogy protestáns egyházi népének. Viszont az egész gyülekezet tudta. Arról is szeretnék néhány szót mondani, hogy fönnmaradt egy olyan templomi énekrend könyv, amiben leírják, hogy hogyan kell fölépülnie az énekesrendnek. Kötelessége a kántornak, hogy minden hozzátartozó iskolában szkólát állítson föl, azaz kiskórust. Ennek a kiskórusnak az a dolga, ezeknek megtanítja az iskolában a dallamot a kántor, és az istentisztelet előtt a szkólával együtt kiáll a gyülekezet elé, és tanítja az új énekeket a gyülekezetnek. Tehát ez benne volt a templomi rendben. És aztán leírja ez a templomi rend, hogy még milyen kórusok vannak, egészen a legmagasabb rendű a hivatásos zenészeket és énekeseket tartalmazó nagy együttesekig. De hát ebben most részleteiben nem menjünk bele, hanem hallgassuk meg, hogy az első korál feldolgozások nagyon-nagyon egyszerűek voltak. A dallam tökéletesen fölfogható benne. Kis zenei bevezetővel. Nun kommt der Heiden Heiland. Díszített változata a dallamnak. A hangszerek sok-sok díszítéssel adták elő ezt az éneket, de a kórus maga csak a dallamot és annak a nagyon egyszerű harmóniás letétét énekelte. Ez négy szólamú letéteket jelentett általában, és ez az Osziander nevű úriember, aki itt látható a képen, ő volt az első, aki a középkori hagyományt megváltoztatta. Középkorban ugyanis az volt a szokás, hogy miután többnyire csak férfiak énekeltek, a legmagasabb szólam a férfi szólamban a tenor volt. Ezért a dallamot a tenornak adták, és a gyengébb hangú kisfiúk, a diszkantok és az altok nem fötték el. Amikor bejött az, hogy a gyülekezetben nők is énekelnek, és a kórusban is elkezdtek nők énekelni, abban a pillanatban megváltozott a helyzet. Nem nagyon lehetett fölismerni a dallamot, mert elfötte a szoprán a tenort. Ezért le is írta, hogy bár mások megtartják a tenorban, ő már mindenhol a szopránba írta a dallamot, hogy mindenki így mondja, hogy az átlag ember is hallja világosan, hogy melyik a dallam. Ez tehát Lukász Osziendernek a feldolgozása volt. Másik típusa volt a figurális feldolgozás, aminek a legfőbb műfaja az úgynevezett többszólamú motetta volt. Ez a motetta már Itáliában régen virágzott, mint műfaj. Itt azonban az volt a legfőbb változata, hogy míg Itáliában minden motetta latin nyelven szólt, addig itt a motetták is anyanyelven, Németországban németül, Genben franciául. És a francia nyelvterületen mindig franciául. Ha fogunk majd ilyet is hallani, most a debreceni Kodály kórus felvételét fogjuk meghallgatni, amint a Sajt egyik motettáját éneklik, ugyanerre a... férne bele minden, de azt hiszem mindannyian hallottuk, hogy ezt már csak tanult énekesek tudják ilyen módon elénekelni. Tehát ezt az egész gyülekezetnek nyilván nem lehet a kezébe adni, mert egy gyülekezet ezt sohasem fogja tudni megoldani. Tehát a motettákat továbbra is kórusok énekelték, de itt is fölkeltem azt az óriási különbséget. Hogy ugyanis, amíg korábban a katolikus egyházban csak a papok énekeltek, tehát akár a misén, akár a zsolozsmán, mindig csak a papok énekeltek. A gyülekezetnek legfeljebb szóban volt válaszolási lehetősége részvétele, énekkel nem. Na most ez egy olyan óriási döbbenet, hogy a reformáció az énekkel együtt adja az igét, az anyanyelvvel és az énekkel együtt adja az igét a gyülekezet tudtára, érzelmi és értelmi képességeinek a befogadásra. Óriási különbség. Na most azért az olasz zene ebben az időben az egész világon minta volt. Valami olyat tudtak az olaszok, amit senki más, és egész Európából mindenki Olaszországba, Rómába és főleg Velencébe mentek megtanulni azokat a műfajokat, amit az olaszok már műveltek. Még egy dologban jártak el az olaszok, hogy ugyanis a friss új tudást, a nyomtatást ők át tudták vinni a kottára is már. Tehát Velencében már a 16. század első évtizedében nyomtattak partitúrákat, nem csak ilyen szólamkottákat, partitúrákat nyomtattak hihetetlen fölkészültséggel. Na most csodájára járt mindenki, és Németországból pedig még a protestáns fejedelmek is ösztöndíjjal elküldték a muzsikusokat, hogy megtanulják ezt a stílust, és alkalmazzák otthon a saját nyelvi, saját gyülekezeti környezetükben, és tanulják el. Na most, mit tanultak? Azt mindjárt vetítünk is. Mit tanultak Velencében? Két unokatestvér volt a Velencei Szent Márk Székesegyház karnagya, és úgy mondanánk majd főzene igazgatója, egymás után, Andrea és Giovanni Gabrieli. Ez a két mester nem csak hangszeres muzsikusként, orgonistaként, hanem karnagyként is és zeneszerzőként is csodákat művelt. A Szent Márk Székesegyháznak azt a lehetőségét, hogy kórusok voltak, karzatok voltak egymással szembe, párosan, sőt, négy helyen is föl tudták állítani őket, kitalálták a sztereózást, a két kórusos technikát, és ez egy egészen új zenei stílust hozott, ugyanis azt használták ki, hogy nem kell egyszerre énekelni a kórusnak, hanem egymásnak válaszolgathatnak. Ezt a válaszolgatást nevezte később a zenetörténet koncertálásnak, rossz magyar fordítással versengésnek, nem versengést jelentett eredni, hanem válaszolgatást. Na most ez a válaszolgatás nagyon-nagyon sok helyen visszaköszön Bachnál is, motettáknál, Kom Jézukomban például, vagy magában a Máté Passiónak a nyitókórusában, amit az a csodálatos ötlet, hogy ugye a kereszt út két oldalán áll két tömeg, és az egyik, aki nem tudja, hogy mi történt, csak látják, hogy a szenvedő Krisztus vonszolja a keresztet magával, és döbbenten csodálkozik, a másik a beavatottak, meg válaszolgatnak rá, azt mondja, jöjjetek, Sion lányos, nézzétek! Kit? Hát a vőlegényt. Miért? Ez a válaszolgatás megy, és ez a Passió elején, de ez a velencei kétkórusos technika nélkül nem jutott volna el Bachhoz, majd azt is fogom mondani, hogy kinek a munkásságán keresztül, egy évszázaddal korábban élt Schützen keresztül. Tehát az egyik az a kétkórusos, illetve több kórusos technika volt, amit ez a két Gabrieli unokafivér alakított ki. A másik, hát ez a baroknak a legnagyobb mestere, Monteverdi, aki viszont egy más műfajban, az operában alakította ki azt a stílust, amelyik a több szólamú, több egyenrangú szólam vezetéséből egy meglehetősen nehezen követhető szövegi megoldás után azt mondta, hogy mindent alá kell rendelni a szövegnek, azaz legyen egy olyan vezető szólam, amelyik az összes érzelmet, hangulatot, mindent visel, és a többi szólam pedig csak kíséretül szolgáljon hozzá, tehát az egyenrangúságból a fölé és alárendelést valósítja meg a zenében. A korabeliek úgy hívták a régi, tehát az egyenlő szólamokból elkezdett zenéket, hogy prima pratica, első gyakorlat, és hogy megkülönböztessék ezt a másikat seconda praticának, azaz második, új gyakorlatnak nevezték. Na most ez, mondom, először az opera műfajában alakult ki, de szorosan összekapcsolódott, mert hiszen mind a passiókban, mind a vesperásokban a szólustól, tehát az elmesélő részek, azok latinul, vagy a Németországban németül, de egy ilyen beszédszerű, úgymond recitatívot hoztak, ez volt a neve, amikor az ének szólam a beszédet után, annak a lejtését utánozza, nincs is olyan szigorú ritmusa, mint a többi zenének, hanem csak a beszédnek a lendületét, ugye a népdalban azt mondjuk, hogy parlandó, beszédszerűen, az operában úgy mondjuk, hogy recitatívo, és így mondjuk tulajdonképpen a passiókban és a kantátákban is, ahol van ilyen. Tehát ezt tanulták Monteverditől és követőitől. És hát ez a hatalmas székesegyház volt az, amelyikben annyi kórus lehetett, amint tehát most ne gondoljanak nagy kórusra, olyan 40-50 fős kórusokra. Egy-egy kórusban legfőjebb 6-10-12 személy volt, és olyan is volt, hogy egy-egy kórust, miután ezek mindig ugyanazokat a szövegeket mondták, egy-egy kórust, hogyha mikor ismétlődő szöveg következett, akkor hogy részfúvósok, harsonák, trombiták helyettesítették, és azzal váltogatták. Nagyon gyakori volt ez a megoldás. Elsőként Ezt az itáliai gyakorlatot Johann Hermann Schein hozta Németországba, aki szegény nagyon rövid életű volt és beteges, de nagyszerű munkákkal ékeskedik az ő életműve. Aki azonban tényleg a legnagyobb hatással volt a német zenére, és ráadásul Isten hosszú élettel is ajándékozta meg, ugye 1585-től 72-ig igen magas életkort, abban a korban, amikor az átlag életkor 35-40 év volt, akkor ez duplája volt annak. Óriási életművet hagyott maga után, és ez az életmű tulajdonképpen az összes itáliai vívmányt átülteti a német nyelv gyakorlatára, megalkotja a német recitatívot, megalkotja a német kétkórusos technikát, és a úgynevezett Geistliche koncertekkel, ugye ezek a vallásos énekek, vagy lelki énekek, egy új műfaj terem, és nagyon sokan követik is. Na most picit visszalépünk, mert azért Schützöt hallgatunk egyet. A kétkórusos technikának egy különleges megoldását fogjuk hallani. Ebben a templomban ugyanis a elől, tehát az oltárnál ott áll a főkórus, és a válaszolgató kórus meg fönnáll karzaton, mintha így szembe lennének. És ez óriási különbség, ugye innen és onnan is hallják, nagyon érdekes lesz. Lenne a másik oldalról. Hogy nem csak a templom a visszhangja van, mert az is visszhangos volt ebben, az egy kicsit zavaró volt, de hogy egymásnak visszhangja, és ugyanazt válaszolgatja egymásnak a két kórus, így tévén drámaivá, a párbeszéddé az éneklést. Na most beszéljünk egy kicsit a zsoltárok gyakorlatáról is, a francia gyakorlatról. Ennek ugye Calvin közvetlen munkatársa Claude Goudimel volt az első zsoltároknak a dallamáinak a megalkotója legfőképpen, és az ő munkái szintén először a tenorban hozták a dallamot. Most, hogy ne csak a világ másik végéből hozzunk, a Nellének a kórusa a Calvin téren elénekelt egy Goudimel Zsoltár, 42. Zsoltár. Tessék odafigyelni, a tenorban van a dallam. Ha nagyon figyelünk, azért lehet követni, de nem olyan egyértelmű. Hallgassuk meg ezt. Thank you.
nagyon keresem, megtalálom a dallamot a tenorban.
Azért, hogy megmutassam, hogy tényleg nehezen hallatszik ki, és oka volt ennek az Osziander féle változtatásnak. Azt kell még elmondanom, hogy amikor az 1700-as években Maróti György, a debreceni református kollégium fizika-matematika tanára megalapította a négytagú kántust, akkor már ő is ezt a bizonyos másik fajta, tehát a szopránban legyen a dallam, ezt a változatot ültette el. Jó, na és hát akkor azért ennek a Zsoltár éneklésnek mondjuk, hogy ezt tényleg megint lehet gyülekezetben meg diákokkal énekeltetni, de ennek is volt egy fölső foka, és a legnagyobb mesterét a németalföldi Jan Peterson Zweling, aki orgonista és zeneszerző volt, itt látjuk a képen, hát az ő egyik ilyen zsoltárát, ugyanerre a 42. zsoltára, hetestre lesz. Itt megint egy ilyen művészi, többszólamú, sok díszítésű motettát hallunk, zsoltár motetta. Kiderül ebből, hogy sokkal összetettebb, bonyolultabb, és hogy Bach idejére, amit már kezdetben is említettem, hogy milyen határozott szerkezeti változás, szervezeti változáson kellett átmennie a gyülekezeti és a templomi énekrendnek, abból most a Braunschweigi templomrendből egy picit idézek. Az iskolai kórusok, ezt már említettem, Schulkor ének és hangszeregyüttesek voltak. Ezekből kerültek ki a kurrendék, ezek feladata volt, hogy vasárnaponként az Isten tisztelet előtt gyülekezet elé állva soronként tanítsák az új énekeket. Később nyomtattak ugyan énekeskönyveket, de azon nagyon drágák voltak, és legfeljebb a lelkipásztor és a kántor rendelkezett vele, a sok, olykor több száz éneket hallás után tanulta a gyülekezet. A kórus szimfonikusok a latin iskolákban működtek, tagjai képzett zenészek voltak, feladatuk a figurális többszólamú zene megszólaltatása volt. Az ilyen tételeké, mint ezt nevezték figurális zenének. A kórus muzikusban, kantoreinek hívták németül, a szoprán és az altszólamot iskolás fiúk éneklik, akikhez a tenor és a basszus szólamokban felnőtt énekesek adjuvanten csatlakoznak. Ma úgy mondjuk fiú vegyeskar. A fejedelmi udvarokban még hivatásos zenészeket is alkalmaztak, de ezek is részt vettek a templomi zenei szolgálatban. Tehát azt kell látnunk, hogy egy több lépcsős szervezet jött létre arra, hogy a templomi zenének minden fajta, tehát a gyülekezeti ének, a figurális zene és a nagyobb ünnepi alkalmakra írott zenéknek is meglegyen a megfelelő képességű előadó együttesük. Ez pedig már Johann Sebastian Bach korára következett be. És itt álljunk meg egy percre. Azt hiszem, az elmúlt év során, aki azt az öt alkalmat végigkövette, az tudja, hogy az öt alkalom is kevés volt arra, hogy megmutassuk Bachnak mindazt a csodálatos képességgel és isteni tehetséggel megalkotott dolgát, ami a világ összes muzsikusa számára egyértelművé teszi, hogy nincsen párja. Tehát ebben egyetlen egy muzsikus sem vitatkozik a világon, hogy Johann Sebastian Bach a zene csúcsa. Nem csak az egyházi zene csúcsa, de ő volt az, aki még a világi darabjainak a végére is, amikor befejezte, azt írta, hogy a fine laus Deo, tehát vége Isten dicséretére. Na most a Hungaroton kiadó megjelentette ezt a lemezt, a Reformáció és Johann Sebastian Bach. Ez a válogatás szintén Kamp Salamon munkája, és aki érdeklődik ez iránt, annak ide ki, de van egy kicsi, itt is fogom hagyni, mert ezen a két címen meg lehet rendelni, és egy-két napon belül, hogyha a posta is elhozza. Hogyha valakit ez érdekel, itt van, szívesen kézbe adom, meg lehet nézni a tartalomjegyzékét. Nem megyek most bele, egyetlen egy korál elejéig csak, hogy azért Bach nélkül ne hangozik le, de úgy gondolom, hogy itt úgyse lehetne még csak ízelítőt adni belőle, csak azért, hogy ne legyen nélküle ez a dolog, mert az a képtelenség. Hát azért akkor már adjuk meg a módját. A Tamás templom kórusának és zenekarának előadása, a karácsonyi oratórium első kantátájának az elejéből. Nem csak hallgatni, nézni is érdemes, karnagyot is, fiúk, énekeseket is. Ja. Thank you. sajnos itt vége vannak, de nem lehet abba hagyni szinte. No, ha megnézték a gyereknek, a fiúknak az arcát, szóval fontosságuknak a teljes tudatában, és tudják, hogy amit ők művelnek, az tényleg Isten dicsőségére és a maguk gyönyörűségére történik. Hát valami hihetetlen. Most aki ebben nő föl, gondolják el. Nem könnyebb nekik megmaradni a hitben. Na azért mondom, de Bachnak minden zenéje ilyen, hogy hozzásegít bennünket, hogy meggyökeresedjünk a hitben. Nos, tovább kell lépnünk. Meg csak azért is, mert fölteszi az ember a kérdést, hogyha egy ilyen csúcs teljesítmény született, akkor van-e tovább? Van-e értelme még másik muzsikáknak? Hát hogy ne lenne? A világ változik. És itt két olyan zeneszerzőt említek csak meg, a romantika korából, akik óriásit alkottak a református, illetve evangélikus zene területén. Az evangélikus zene területén Mendelssohn, a református zene területén pedig Brahms. Egyetlen egy műből szeretnék egy idézetet, a német requiemből, mégpedig azért, mert már a cím is utal rá. A requiem eredetileg egy latin nyelvű zene, ő csak a requiem szót őrizte meg egyből, mert a hét tétel mindegyike a lutheri Biblia szövegét idézi. És a protestáns zenének ezt egy tömbből faragott erejét mutatja meg a második tétel, ami tulajdonképpen a gyásznak az egyik legmélyebb kifejezése. 12 évig érlelte magában ezt a gyászt, amit a atyai barátjáért, Robert Schumannért érzett. És 12 év után írta meg ezt a requiemet. Ennek a requiemnek a második tételeinek az elejét szeretném, hogyha meghallgatnák. Itt is érdemes megnézni az Arnold Schönberg kórus énekeseinek az arcát. Minden test olyan, mint a fű. És az ember minden nagyszerűsége olyan, mint a fűnek a virága. Reggel virágzik és nyílik, estére pedig elszárad.
Jánus.
Kettő között kellett választanom. Vagy a másik lejátszót választom, és ott hangosan szól, de nem tudom megkeresni pontosan a kezdésnek a helyét, vagy ez, de ez nem volt eléggé, mert ahogy ha ezt megfelelő hangerővel hallgatjuk, akkor ez rettenetesen bánt, hogy ennek azt az erejét nem tudta most ez megmutatni, ez a készülék. De hát, és akkor a romantika után már nem is történt semmi. A befejezésül a kántus, a debreceni református kollégium kántusának két felvételét szeretném megmutatni. Azt mondják, hogy Kodály Zoltán, hát ő egy katolikus ember volt. Hát akkor ő hogy csinál protestán zenét? A legmagasabb rendű csinálta. Nem csak a Psalmus Hungaricus-szal, hanem az ő motettája, aminek az a címe, hogy Jézus és a kufárok. Ezt légy szíves, onnan föltenni. Én pedig, hogy a szöveget szépen mondják, de mégis, hogy pontosan, mert sok szólamba megy, hogy pontosan tudják, hogy hol tartunk, mutatom majd a szöveget. Adja neki hangot. aki végigkövette figyelemmel szöveg szerint minden sornak olyan, ahogyan megrajzolja az, hogy hogyan kavarog abban, a gesztusok, hogyan szúrja szerte szét ezekkel a nagy ugrások, dallami ugrásokkal, a gesztusát látja az ember a fölindult Jézusnak, hogy, ahogy széjjel szórja ezeket, hogy az asztalokat fölborítja. Mindent láttató ez a zene. És ahogy az a végén, hogy ahogy megszelidül, amikor és a galambok árusinak mondá. Tehát egy csodálatos, egy új zene, de aki ezt végigköveti, annak ugyanúgy maradandó, mint ahogy a többi is. És végezetül, hogy milyen erővel, de az a baj, hogy ennek hangerő kellene, és mert hát amikor az Úr dolgának a hatalmasságát, azt nem lehet ilyen minél. Tehát ez tényleg sajnálom, akinek van lehetőség, az nem tudok más mondani, illetve, hogy talán kellene egy olyan hangszalat beszélni, hogyha lesz még közös zenélésre, amiben meg tud szólalni. Hát az orgona is, hogyha csak messziről hallatszik, az nem az igazi. Már csak azért is, legyünk arra büszkék, mi reformátusok. Ez a kórus, a debreceni református kollégium kántusa, a legrégebb Magyarországon folyamatosan működő kórus. Tehát gyökerei az 1700-as évekig nyúlnak vissza, és azt kell mondanom, hogy ez a korszaka, amely Berkesi Sántor nevéhez fűződik, ez pedig egy csodálatos aranykor, aminek hát nyilván talán majd lesz folytatása, de egyelőre azt az 50 évet, amit Berkesi tanár úr elvégzett, az egy csoda volt, és megmutatta a magyarságnak is, és az egész világnak is, hogy egy irányban dolgozva hittel mire képes. Hallgassuk tehát a 114. zsoldárt, ami az Úrnak a mindent fölülmúló hatalmát énekli meg. Illet téged tenger, hogy megházlál, Jordán, hogy visszafordulsz. Úgy gondolom, hogy mind a mai napig vannak még, akik hittel és mesterségbeli tudással együtt meg tudják teremteni a zenének azt a hatását, amiért az Isten teremtette. Adjunk hálát érte. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Hát hálásak lehetünk azért, hogy azért az Úr adott ilyen világos látású embereket, mint Luther is, meg Calvin is, akik fölfogták, hogy hát nem csak néhány embernek szabad énekelni, hanem az egész gyülekezetnek szabad énekelnie, meg kell is, Isten dicsőségére, és anyanyelven, és ez aztán eljött Magyarországra is. Úgyhogy itt is megkaptuk a zsoltárokat, amik azért nagyban hozzájárultak a mi református egyházunknak az életéhez. Nem véletlenül van benne az énekeskönyvünkben a 150 zsoltár. Ezt kifejezetten Calvinnak köszönhetjük, mert ő úgy emlékszem, hogy Genfbe csak ezeket énekeltette. Aztán ez átjött ide hozzánk is, de mindenütt az egész világon így terjedt el. Tehát a zsoltárok azok elterjedt református énekek. Mi nem annyira ismerjük őket, egyszer belefogtunk, majdnem végig is mentünk egyébként, hogy itt megtanulgassuk őket, de lehet, hogy még egyszer belefogunk ebbe a sorba, hogy próbáljuk megtanulni ezeket a régi énekeket, amik nagyon szép magyarsággal is vannak előttünk. Ugye kifordította, Szent Molnár Albert fordította a szövegeiket, és talán még egy dolgot teszek hozzá, hogy ez a Claude Goodimel, aki négy szólamba tette ezeket, ugye éppen most olvastam róla, hogy ő is Olaszországba tanult, és a kornak az egyik legnagyobb zeneszerzője volt, és visszatért onnan Franciaországba, és a Szentbertalan éjjel vérengzések során vértanú halált halt ő is, megölték. Ő is egy áldozata volt a katolikus forradalomnak Franciaországba, sok ezer emberrel, minimum 10 000 emberrel egyetlen éjszaka, úgyhogy, de van, aki szerint 25 000 voltak. A hugenották, a francia reformátusok, akiket akkor lemészároltak, és akkor elvesztette Franciaország tulajdonképpen a leggazdagabb és a legértelmesebb rétegét. És az egy katasztrófa volt. A reformációra is egy óriási csapás volt, de a népre is. Úgyhogy Claude Goodimel egy vértanú tulajdonképpen, egy református vértanú volt. Hát becsüljük meg az énekeinket, és becsüljük meg az előadóinkat. Köszönjük szépen dr. Ordasi Péternek, kedves testvérünknek ezt az előadást, és hadd invitáljak mindenkit a holnapi előadásra is, ami hasonlóképpen érdekesnek is ígérkezik. A reformáció hatása volt ugyanis az ellenreformáció. Ez egy történeti jellegű előadás lesz. Dr. Kovács Kálmán, aki ugyancsak gyülekezetünkből származott el, ő fogja ezt tartani. Történész, Történettudományi Intézetben dolgozik, kutató, fiatalember. Még ismerhetjük őt személyesen is sokan. Őt hívtam, hogy jöjjön. Beszéljen arról, hogy az ellenreformáció hogy és mint zajlott. Ezt manapság nem nagyon szokták emlegetni, ezt a kort, pedig egy elég kemény kor, amin át kellett menni az elődeinknek, az előbb is idézett Claude Goodimel is egy jó példa erre. Jöjjenek a testvérek, és legyünk itt holnap este is, és kicsit foglalkozzunk ezzel a történeti résszel is majd. Jó éjszakát kívánunk, és még egyszer köszönjük az előadást!